Irénnek jó kedvet kellett magára erőszakolni, bár az idegeit végsőkig kimerítette a váratlan esemény. Azért megteázott a rokonainál, megnézett velük egy amerikai filmet. Mint egy kábultan a ráhullott fantasztikus, és maga sem tudta miért, olyan nagyon fájdalmas meglepetéstől, szinte csak gépiesen járt, beszélt, mosolygott, és zavaros gondolatok rajzottak agyában a sofőrről, a gyilkosságról. Sürgönyözni kellene az apjának. Telefonálni kellene a rendőrségre. És közben állandó sírni vágyás szorongatta a torkát. A körülötte csevegő, nevetgélő emberek még jobban összezavarták ebben a komplikált lelki állapotban, amellyel nem is volt velük, mi alatt közöttük járt. Homályosan sejtette, hogy Monte Carlo felé mennek autón, és egy ismeretlen fiatalember állandóan beszél hozzá. Sötét fák és bokrok sorfalak között haladtak egy hegyi úton, éppen mint álmában, azon az ominózus szörnyű éjszakán. De újra ívlámpák közé értek, egy kerek kis gyönyörű térre, és megálltak valahol, ahonnan halk jazzmuzsika szúrődött ki. Ködösen hallotta, hogy ez a Hotel du Paris, de abban a pillanatban, midőn rátette a lábát az égővörös szörnyegre, hirtelen megállt a környezet kábult körhintája, és mikor a templomba lépett, már világosan tisztán látta az egész halk, és szembe vele smokingban, nagyon elegánsan ott ült Roger, egy feltűnően szép hölgyel, mellettük a hűtőben pezsgő. Csak éppen hogy le tudott ülni. A rendőrségen felvették az adatait, azután közölték vele, hogy a barna ember a Biancurti gyilkos. Azt vallotta, hogy önnek a rabolt pénzből 4000 frankot adott át, hogy játszon az ő számára is ruletten. Igaz ez? Igaz, mondta Sándor, és hirtelen úgy érezte, hogy belső zsebéből a pénz vitriollá válva folyik ki, és végigmarja az egész testét. A marseilli rendőrség megkeresése alapján ezt a pénzt lefoglalom, mert a rablott összegből származik. Miután Sándor átadta a pénzt, szabadon bocsájtatták avval a figyelmeztetéssel, hogy mihelyest visszatér Marseille-be, jelentkezzen vallomástételre a prefektúrán. Nyugodtan bandukolt a Boulevard Victoire-on, Nizza fő utcáján. Itt a belvárosban meleg volt, porszálongott és hatalmas luxusautók alatt rengett az aszfalt. Tragikusan megdöbbentően hatott rá az, hogy a barna ember szelid és komoly útitársa a Biancurti családjától. Ahogy mind mélyebben és mélyebben került bele az élet óriási örvényeibe, fokozódó idegenkedéssel nézett a múltjába, és megrettenve állt a mindenség értelmének merev, hideg, kínai fala előtt, amelyet tehetetlenül döngetett gyarló emberi logikájával. Befordult az Avenue Magentán, hogy lemenjen a plázsra. Cannes felől jött a hold, sebesen, mintha már is elkésett volna. A monakói megállónál két üres villamos vesztegelt, és kalauzok áldogáltak társalogba. Ahogy kibukkant a kihalt partra, elmúlt a szorongása a Côte d'Azur látványától. Holdfény, tenger, pálmák. Elhatározta, hogy egyelőre nem értesíti Irént a kiszabadulásáról. Majd holnap. Addig gondoljon, amit akar. Aztán ment tovább a plázson, hófehér és krémsárga hotelpaloták mentén, és a Promenade des Anglaises-en megállt, szemben a kaszinóval. A kaszinó csúcsban végződő sokszögű üvegházát, amely cölöpökön állt a tengeren, belülről csillárok világították meg, és átlátszó fénylő oldalaival úgy ragyogott ki az éjszakából, mint egyetlen óriási prizma. A bejárathoz vezető hídon egy ember jött feléje. A smokingos alak hirtelen beledermett a szélcsendes éjszaka élettelen árnyai közé. Úgy állt meg egyszerre, mint egy guta ütöttem. A következő másodpercben már elordította magát. Sándor! Sándor! És neki rohant, és tapogatta, és ölelgette. Hát élsz! Hogy kerülsz ide? Beszélj az Istenért! Sándor, miután megölelte a hadonászó fiatalembert, elsősorban komolyan felkérte, hogy tekintettel a fürdőhely legforgalmasabb esti pontjára, ahol éppen állnak, próbáljon úgy viselkedni, mintha ő is épp esző lenne. De ember, hát nem érted? Mindenki azt hiszi, hogy halott vagy. A fiatalember az idősebb Jankovics fiú volt. A fivére annak, akivel Sándor utoljára találkozott azon a baljós éjszakán a párizsi hotelben, mikor neki szaladt a világnak. Hát, kérlek, kezdte Sándor, mikor megtudtam, hogy tönkrementünk? Te őrült! Várj csak, mindent elmondok. Az öcsémet beteggé tette ez a dolog. Ti egyáltalán nem mentetek tönkre. Április 1-je volt, és Feri kitalálta ezt az ostoba tréfát. Sándor alatt heves lökéssel megindult a talaj. Az egyik lába süllyedt le, a hotelek fölé hajoltak, és a kivilágított kaszinó rohanva távolodott a szabad tenger felé. Nem bírta nézni, hogy milyen züllött életet élsz, meg akart leckésztetni, és elaludt a konyaktól, mikor pedig utánat futott te, mint egy őrült rohadtál, és nem tudott többé megtalálni. Mint egy visszafelé futó bolondfilm, úgy vonult végig kaotikusan a párizsi elindulás felé minden, ami megtörtént. Marseille, a dokk, a barna ember, és egy ostoba viccre te rögtön hajadon főt szaladsz el Párizsból, ott hagyod az egyetemi tanulmányaidat? Barátom, mondta Sándor, a világ minden egyetemének minden tanulmánya eltörpül az én tanulmányaim mellett, amelyeket az utóbbi időben szereztem. A legmagasabb iskolát jártam ki. Persze, azonnal utazol haza, mondta Jankovics. Nem. Lassan eszébe jutott Irény, a versenyek és egyebek. Kérlek, még 3 napot várjál. Pünköst hétfőjén utazom haza. Tedd meg nekem, hogy addig nem szólsz. Kérlek, ha valamire szükséged lenne, természetesen mindenben rendelkezésedre állok. Figyelmesen végigmérte Jankovicsot, és úgy találta, hogy kettőjük alakja teljesen egyforma. Elhatározta, hogy kikölcsönzi Jankovics smokingját, és pénzt is kér. Így történt, hogy egy óra múlva már ott ült a Monte Carlo-i kaszinóban, a rulett mellett, és szorgalmasan jegyezte, hogy milyen rendszerben veszíti el a pénzét. Miklós nem tartotta meg az ígéretét. Úgy érezte, akkor a legkorrektebb, ha ígérete dacára egy napig sem hagyja bizonytalanságban a megtört szívű szülőket, és még aznap éjjel megsürgőnyözte. Sándort megtaláltam, Marseille-ben él Gróf Pogánynál. Jankovics.